Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a NATO tagországok úgy döntöttek, május 1-jéig megkezdik az Afganisztánban szolgáló misszió erőinek kivonását, felismerve, hogy nincs katonai megoldás az ország előtt álló kihívásokra. Ezt Jens Stoltenberg NATO főtitkár jelentette be Brüsszelben. A magyar külügyi tárca vezetője szerint Magyarország alkalmazkodik a NATO közös döntéséhez. Kalapos Mihály összefoglalója.
Jens Stoltenberg, Anthony Blinken amerikai külügyminiszterrel és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a NATO erő kivonása Afganisztánból rendezett, összehangolt és megfontolt módon néhány hónap alatt zajlik le. A NATO főtitkár hozzátette, csapatai kivonása nem az Afganisztánnal fennálló kapcsolat befejezését jelenti. A NATO szövetségesei és partnerei továbbra is támogatják Afganisztánnak, népének és intézményeinek a béke és a biztonság előmozdításáért kifejtett erőfeszítéseit, valamint az elmúlt 20 évben elért eredmények fenntartását. Támogatják a folyamatban lévő afgán vezetésű békefolyamatot, és ezzel összefüggésben a szövetségesek arra szólítják fel az afgán kormányt és a vele szemben álló szélsőséges tálibokat, hogy tartsák magukat a békefolyamat iránti elkötelezettségükhöz. Az amerikai csapatok a New York-i terrortámadás 20. évfordulójáig, vagyis szeptember 11-éig kivonulnak Afganisztánból. Erről már Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke beszélt a Fehérházban. Úgy fogalmazott, hogy ideje befejezni Amerika leghosszabb háborúját. Azt is elmondta, hogy a jelenleg Afganisztánban állomásozó körülbelül 2500 amerikai katona kivonása május 1-én megkezdődik. Joe Biden felidézte, hogy 10 évvel ezelőtt likvidálták Osama Bin Ladent, az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorhálózat vezetőjét. Azt mondta, hogy elsősorban azért vonultak be Afganisztánba, hogy az országot még egyszer ne használhassák fel támaszpontként egy Egyesült Államok elleni támadáshoz. Joe Biden egyértelművé tette, hogy a katonáikat ugyan kivonják, de az Egyesült Államok nem veszi le a tekintetét a terrorfenyegetettségről sem Afganisztánban, sem a világ más táján. Magyarország alkalmazkodik a NATO közös döntéséhez. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt.
Korábban 120-130 katonával voltunk jelen, most már csak egy kis magyar kontingens, 9 fő tartózkodik NATO kötelékben Afganisztánban, tehát a közös döntéshez alkalmazkodunk.
Ugyanakkor fontos, hogy az elmúlt 20 év erőfeszítései és áldozatai ne vesszenek kárba, tette hozzá Szijjártó Péter.
Pontosan tudjuk, hogy a terrorizmus az egyik első számú kiváltó oka az illegális migrációs folyamatoknak, tehát hogyha Afganisztán visszaesik egy komoly terrorfenyegetettségbe, akkor bizony százezrek vagy milliók indulhatnak meg újra Afganisztánból. Ezért azt is szorgalmazzuk, hogy azok az országok, amelyek határosak Afganisztánnal és valami fajta együttműködésre már eddig is hajlottak a NATO-val, legyen szó akár Üzbegisztánról, Türkmenisztánról, Tadzsikisztánról, hogy ők kapjanak támogatást a határvédelem tekintetében.
A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, Magyarország 2024-ig fenntartja az afgán nemzeti biztonsági és védelmi erők évi 500 ezer dolláros támogatását, hozzájárulva a belső afganisztáni stabilitáshoz. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Több erőszak és kevesebb együttműködés várható a következő évtizedekben, legalábbis ez derül ki egy friss jelentésből, amelyet az amerikai hírszerző szolgálatokat összefogó Nemzeti Hírszerzési Tanács készített. Kalapos Mihály összefoglalója.
Ez a hetedik kiadás 1997 óta, mondta Kis Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes tanára.
Általában, amikor kormányváltásra kerül a szót, tehát választások vannak az Egyesült Államokban, akkor a hírszerző tanács adja ezt ki, de nem az ő egyedi munkájuk, hanem ebben részt vesz az Amerikai Egyesült Államok mind a 17 hírszerző szolgálata, meghívnak mértékadó nemzetközi szervezeteket és kutatóintézeteket, és mire elkészül, akkor már összeáll egy olyan anyag, ami az aktuális helyzettel, illetve főleg a jövővel foglalkozik.
A globális trendek 2040 egy versengőbb világ című dokumentum szerint a következő évtizedekben komolyabb kihívást fog jelenteni az éghajlatváltozás, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek, a járványok, valamint az államok közötti és azokon belüli konfliktusok. Arra is rámutattak, hogy bizonyos problémákat így is súlyosbított már a koronavírus járvány, amelynek hatásai még évek múlva is érezhetők lesznek. Kis Benedek József arról is beszélt, hogy a Nemzeti Hírszerzési Tanács 5 lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a világ 2040-es állapotáról. A legderülátóbb szerint a demokratikus kormányzatok eredményesnek bizonyulnak a tudományos kutatás és a technológiai innováció támogatásában, és ez gazdasági fellendülést hoz számukra, így képesek lesznek megküzdeni a hazai kihívásokkal és a nemzetközi versenytársakkal.
A második változatban azt mondják, hogy sodródó világ. Na most a sodródó világ számomra azt jelenti, hogy káosz, tehát itt nincs komolyabb együttműködés a államok között. A következő változat, ez a harmadik változat, ez az úgynevezett versengő egymás mellett élés. Az azt jelenti, hogy a különböző országok egymással, és főként itt a nagy országokról beszélek, versenyben vannak, de mégis kénytelenek különböző okok miatt egymás mellett élni. Illetve egy másik változat, ez a negyedik változat, az az, hogy fragmentáció következik be az országok között, tehát gazdasági és biztonsági szempontból blokkosodás jön, és hát ezek alapján állnak egymással szembe, vagy egymással éppen együttműködve a nemzetek. Illetve a végén azt mondják, hogy az Európai Unió, Kína és az NGO-k összefogása. Hát én ezt nem tartom egy reális változatnak.
Nagy háború nem várható 2040-ig, viszont államok közötti konfliktusokra lehet számítani a jelentés szerint, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes tanára.
Az észak-ír kérdés miatt újabb vita bontakozott ki az Európai Unió és Nagy-Britannia között a Brexit folyamatában, hangsúlyozta az Inforádió Aréna című műsorában Magyar Ics Tamás, az ELTE tanára, külpolitikai szakértő.
A Brexit folyamata haladt előre?
Haladt, illetve újabb kérdések merültek föl, újabb vita és előrelátható vita bontakozott ki az EU és az Egyesült Királyság között. Elsősorban abban a kérdésben, hogy az Észak-Írország az EU egységes piacán belül maradt, és úgymond metaforikusan a vámhatár ilyen pillanatban az Ír-tengeren húzódik, tehát magyarul a Nagy-Britanniából Észak-Írország érkező áruknál elvileg érvényesíteni kellene az EU standardeket, és hát ez különböző ellenőrzéseket és eléggé sok papírmunkát feltételez. Ezzel kapcsolatban decemberben abban állapodott meg az EU és az Egyesült Királyság, hogy megfelelő türelmi időt határoznak meg. Ennek a türelmi időnek az időpontja március 1-e lett volna, amit ki lehet tolni április 1-ig, és hogy ez alatt az időszak alatt, hát bejáratják ezt az új rendszert. Viszont sok mindenok miatt, amiben azért a Covid is közrejátszott, mindez nem teljesen sikerült, és március elején a britek jelezték, hogy néhány területen ők továbbra is a régi gyakorlatot folytatnák, tehát gyakorlatilag mindenfajta vámellenőrzés nélkül exportálnának árukat Nagy-Britanniából Észak-Írországba. Itt főleg úgynevezett nem állati eredetű takarmányról van szó, növényekről, növényi eredetű termékekről van szó, viszont ezek eléggé nagy százalékát teszik ki annak az árutömegnek, ami Nagy-Britanniából Észak-Írországba irányul, és amikor a britek ezt önkényesen úgymond meghosszabbították ezt az átmeneti türelmi időt április 1-ről október 1-ig, akkor az EU kifogásolta ezt, és egyfajta jogi eljárást próbál kezdeményezni az Egyesült Királysággal szemben, Maroš Šefčovič biztossal az élen, és hát egyfajta vita alakul ki a két fél között. Az EU azzal vádolja a briteket, hogy megszegte a megállapodást, a britek azzal válaszolnak, hogy hát külső körülmények miatt nem lehetett mindezt az összes feltételnek eleget tenni, nem csak ez a két fél az, amelyik ezt az egész vitát folytatja, félig meddig a parton ott van Írország is, és az ír miniszterelnök Michael Martin, külügyminiszter Simon Coveney jelezték, hogy ez az egész vita Írországot is nagyon súlyosan érintheti, tehát ők is szeretnének bizonyos fajta befolyást gyakorolni a tárgyalások kimenetelére, hiszen a tárgyalásoknak a kudarca végső soron azt jelentheti, hogy az észak-ír határon valódi határ létesülne, amely pedig nagyon komoly politikai következményekkel járhatna, többek között az úgynevezett nagypénteki, vagy pedig hát, hogyha nem a katolikus, a protestáns szemszögnél nézzük, akkor belfasti egyezménynek a betartása érdekében, vagy betartásával kapcsolatban.
Magyarics Tamást, az ELTE tanárát, külpolitikai szakértőt hallották. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Németországban szövetségi szintre emelni a járványkezelést Jens Spahn egészségügyi miniszter. A tartományi hatáskör elvonása átmeneti lenne. A tárcavezető szólt arról is, hogy szerinte a pandémia súlyossága miatt 2-3 hétre le kellene zárni az egész országot. Kissé Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát Király István Dániel kérdezte.
Abból kell kiindulni, hogy Németország egy föderális ország, ahol a tartományok és a központi kormány között egy feladatmegosztás van. Na most a járvány elleni védekezés kérdése eddig a tartományoknak a hatáskörébe tartozott, de létrehoztak egy olyan intézményt, ami a központi kormány és a tartományi miniszterelnököknek a konferenciáját jelentette. Magyarul 16 tartományi miniszterelnök plusz a kancellár, és ezeken a konferenciákon próbálták lényegében a tartományok intézkedéseiket koordinálni. De a járvány nem csillapodott, sőt most egy kritikus szakaszában van, ugyanakkor viszont az intézkedések és a vele kapcsolatos kommunikáció meglehetősen átláthatatlanná vált, egy tarka szőttessé vált Németország, hogy egyik tartományban éppen zárnak, másút nyitnak. Hozzátenném, ebben még olyan tényezők is szerepet játszanak, hogy a pandémia járvány alatt az egyes tartományi vezetők a saját politikai profiljukat is akarják alakítani, pozitív értelemben, és ilyen értelemben csak a jó hír, a lazítás, ami mellett vannak. Ennek következtében átláthatóság, a koordináció az rendkívül problematikussá vált, és mind több az a hang, ami azt mondja, hogy egységesíteni kellene itt a szabályzását a pandémia elleni intézkedéseknek, ami viszont azt jelenteni, hogy a központi kormánynak a kompetenciája növekedne meg, és így látszólag, de ténylegesen is a tartományok kompetenciája, hatásköre csökkenne. Na most van egy törvény, ami járványok esetében a tartományokra ruházta a hatásköröket, de most abban az irányba menne a módosítás, hogy amennyiben 7 nap alatt 100 000 főre több mint 100 fő eset jut, a központi kormány veszi át a irányítást és egységes intézkedéseket hoz, ami mind a 16 tartományra vonatkozik.
Milyen volt ennek az elképzelésnek a fogadtatása? Mennyire értenek egyet, vagy mennyire tiltakoznak akár pártállástól függően a tartományi vezetők?
Természetesen a tartományi vezetőknek nagyon lényeges, hogy a tartományuk hatásköre megmaradjon. Ez egy kompromisszumos lépés lenne, hogy 100 000 főre és 7 napra kivetíte az esetszám, és 100 alatt újra a tartományokhoz kerülne vissza a hatáskör. Ebben az értelemben lényegében az, hogy sokféle gyakorlat van Németországban, ez megmaradna, de most tulajdonképpen az egységes intézkedéseken lenne a hangsúly. Úgyhogy valószínűleg ezt a törvényt ilyen értelemben fogják módosítani, hogy 100 fő alatt 100 000 főre vetítve a központi kormány veszi át az egységes irányítást, és amennyiben a esetszám 100 000 fő alá csökken, akkor újra a tartomány. És hát itt ebben kemény politika van, mert a pandémia alatt a tartományok és a tartományi miniszterelnökök és kormányai hogyan állják a sarat, az nagy mértékben politikai jövőjüket is meghatározza.
Kissé Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottság képviselői először egyeztettek az Európai Bizottsággal a digitális zöld igazolványról szóló tervezetről, melynek célja az Európai Uniós tagországok közötti utazás megkönnyítése a COVID-19 járvány idején. A képviselők az igazolvány állampolgári adatvédelmet érintő vonatkozásait is megvitatták az Európai Adatvédelmi Biztossal és az Európai Adatvédelmi Testülettel. A képviselők korábban arról döntöttek, hogy nyárig életbe léphet a biztonságos és szabad utazáshoz szükséges digitális zöld igazolvány. Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője mondja el, hogy mi ez pontosan.
Majd egyébként valószínűleg digitális letűpapír alapú lesz, de lesz rajta egy kód, QR kód is egyébként, ami alapján fogják majd tudni beazonosítani az illetőt, hiszen ne felejtsük el, létre kell hozni egy Európai Uniós digitális platformot annak érdekében, hogy az információk mindenhová ebben bejussanak. Ugye, hogyha még Spanyolországba utazik egy magyar, akkor a spanyol hatóságok is tudják ellenőrizni azt, hogy ez a magyar illető valóban be lett oltva, és mivel lett beoltva, tehát beengedhetik-e nyugodtan az országba. Ennek a kritériumnak szerintem a mostani magyar vakcinaigazolvány nem biztos, hogy megfelel, meg és a spanyol oldalon nem hiszem, hogy lenne erre nagy fogadókészség, de ez természetes is, hiszen ennek csak tényleg úgy van értelme, ha valaki Európában akar utazni, hogy akkor európai vakcinaigazolvánnyal csinálja, ne pedig 27 különböző igazolvány, nem tudom, milyen ismérvek alapján utazgassanak az emberek, már sose fog jól vezetni, csak általában egy nagy káosz fog elődézni.
A következő április 26-a és 29-e közötti plenáris ülésen a parlament elfogadja a kiinduló álláspontját, amely a bizottsági javaslat esetleges módosításának eredményeképpen születik meg. Az EP ezen mandátummal kezdi meg a tagállamokat tömörítő tanáccsal folytatott egyeztetését, amelyet a parlament oldaláról a témában illetékes állampolgári jogi bizottság tárgyalói vezetnek. A jogalkotók közötti tárgyalások eredményét a parlamentnek és a tanácsnak is jóvá kell hagynia. A héten a Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság a koronavírus elleni módosított oltóanyagok gyorsabb és egyszerűbb jóváhagyását célzó új eljárásról vitáztak. Mindeközben az Európai Bizottság megállapodást kötött a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal a koronavírus elleni oltóanyagok szállításának gyorsításáról, így a gyógyszercégek a vakcina beszerzésről szóló szerződésben szereplő 200 millió adag mellett további 50 millió adagot szállítanak vakcinájukból már áprilistól. Ursula von der Leyen szerdai online tájékoztatóján hozzátette, a szóban forgó 50 millió adag vakcinát a vállalatok eredetileg 2021 negyedik negyedévében tervezték szállítani, az oltóanyag azonban már a második negyedévben a tagországok rendelkezésére áll majd. Mint mondtam, az 50 millió dózis segít pótolni a Johnson & Johnson vállalat koronavírus elleni vakcinája szállításának kedden bejelentett felfüggesztéséből adódó hiányt. Az 50 millió adag oltóanyagot lakosság arányosan osztják majd szét az uniós tagállamok között.
Egy szót sem szólhattam senkihez. A körülményeket és az érzéseimet figyelmen kívül hagyva kényszerítettek, hogy pénzt keressek nekik. És ha nem így tettem, akkor megvertek.
Ellenállt egy prostitúciós hálózatba kényszerítették Romániából Németországba. A 24 éves lány az európai emberkereskedelem több ezer áldozatának egyike. Az Európai Unióban 2017 és 2018 között 14.145 áldozatot regisztráltak. A tényleges szám valószínűleg ennél jóval magasabb, mivel sok áldozat továbbra is rejtve marad az európai államokban. Az áldozatok 72%-a nő és lány, akiket gyakran szexuális kizsákmányolásba és prostitúcióra kényszerítenek. Majdnem minden negyedik áldozat gyermek. Másokat, főleg férfiakat kényszermunkára használnak a mezőgazdaságban és építőiparban vagy a tisztítóiparban. María Soraya Rodríguez Ramos, a szocialisták spanyol EP képviselője szerint kötelességük megtörni a csendet és felszólalni az áldozatok nevében. Az emberkereskedelmet az áldozatok kiszolgáltatottsága, a bűnözők büntetlensége és az ilyen típusú bűncselekmények óriási gazdasági haszna okozza. Az internet és a digitális technológiák elterjedt használata növeli a bűnözők lehetőségeit, az áldozatok toborzására és a velük való kereskedésre. A képviselők aggódnak, hogy a COVID-19, valamint a gazdasági visszaesés, a munkanélküliség és a migráció csak növeli az emberkereskedelem kockázatát a legkiszolgáltatottabbak számára. A digitális kalózkodás árt az élőben közvetített sportesemények szervezőinek, de kockázatot jelent az online felhasználók számára is, hiszen általa kártékony programoknak vagy adatlopásoknak tehetik ki magukat. A jogi szakbizottság kedden szavazott a probléma megoldására vonatkozó javaslatáról. Ez volt az LP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/LP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az LP Perceket hallották.
Európa közös felelőssége a hatékonyabb humanitárius szerepvállalás. Erről beszélt Hülvényi György, kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő, a néppárti frakció fejlesztéspolitikai szakmai vezetője az Európai Parlament fejlesztési szakbizottságának keddi ülésén. Kalapos Mihály összefoglalója.
Az elkövetkezendő 6 évben közel 90 milliárd eurót fordít az Európai Unió különböző humanitárius és fejlesztési projektekre, mondta Hölvényi György.
Két témát, aktualitást vetettem föl, ami Magyarországon a jelen helyzetben talán nem tűnik annyira fontosnak, de következményei viszont mindenképpen fontosak. Az egyik Szíria, a másik viszont egy újabb téma, ami kevésbé köztudott, bár hónapok óta háború zajlik Etiópia északi részén a Tigrai régióban. Ennek következményeiről nagyon keveset tudunk. Például arról, hogy több mint 100 000 ember már különböző menekültáborokban van, 4 millió ember van, akinek el kellett hagyni az otthonát, és ennek nagyon komoly migrációs hatása lehet. A migrációs hatása mellett arról van szó, hogy kitörhet éhezés, egyszerűen olyan járványos helyzetek alakulnak ki, amit meg kell akadályozni.
A néppárti képviselő arról is beszélt, hogy az elmúlt években nem sikerült előrelépést elérni a szíriai válságban.
Szíria ugye nem egy új konfliktus, több mint 10 éve keletkezett és megoldatlan. És ez valahol mindenkinek a botránya, de az európai döntéshozók és az Európai Uniónak mindenképpen egy kudarca, hisz itt mellettük az Európai Unió határaitól nem messze, teljesen megoldatlan a helyzet. Az a fajta szankciós politika, ami az Assad rezsimnek a kiéheztetésére törekszik, nem járt eredménnyel. Ehelyett viszont sok millió ember kényszerült a lakhelyét a háborús konfliktusok következtében, mind az országon belül, mind az országon kívülre elhagyni, aki nem tud visszatérni, illetve nagyon kis számba tudnak visszatérni. Ebben Európának mindenképpen óriási felelőssége van, hogy ezeket a szankciós intézkedéseket finomítani kell.
A Janez Lenácsics humanitárius válságkezelésért felelős biztossal folytatott vitában Hölvényi György kifejtette, elengedhetetlen az egyházakkal és a vallási alapú szervezetekkel folytatandó párbeszéd, a velük való szoros együttműködés. Az egyházi szervezetek béketeremtési folyamatokba való bevonása, illetve az oktatáshoz való hozzáférés javítása nélkül nem lehet valós változást elérni. Hölvényi György azt mondta, hogy a néppárti képviselőcsoport támogatni fogja az uniós biztost abban, hogy az uniós humanitárius segítségnyújtás hatékonyabb és célzottabb lehessen.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!